Töltse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Megérkeztem hozzád ide a tanyára, de tulajdonképpen mehettünk volna egy futballpályára is. Melyik van most előtérben az életedben, a futball még, vagy inkább a lovasport?
Az az igazság, hogy mind a kettő párhuzamosan működik együtt. Nem szakadtam el a focitól sem, abból a szempontból, hogy már nem aktívan játszom ezt a játékot, hanem igazából edzősködéssel foglalkozom, egyéni képzéseket tartok különböző helyeken, mellette meg ugye összetudom egyeztetni a fogadhajtó sporttal ezt a dolgot.
És hogy jött ez a kettő egymás mellé? Ez már mindig megvolt gyerekkoroktól kezdve?
Hát én lovas családban nőttem fel, gyerekkorunk óta voltak lovaink, aztán ugye ez úgy alakult ez a dolog, hogy a nagyszüleim ugye meghaltak, ugye kimentek a lovak, és amikor az első profi szerződésemet megkaptam még az NB1-be, akkor úgy döntöttem, hogy én szeretném ezt továbbvinni, ugye nekem ez az egyik olyan hobbim, amit be fel tudok töltödni, és feltalálom magam. Tehát most már 18 éves korom óta van saját lovam, úgyhogy ez végigkíséri az életemet szerintem most már.
Hát menjünk vissza oda az életed elejére, amikor elkezdtél futballozni, az itt volt seregélyesen?
Így van, tehát én is ugyanúgy, mint falusi családban felnövő srác, itt az utcák terekbajnokságában, illetve az idősebbek ellen megtanultam azokat a dolgokat, amik szükségesek a focinak az alapjaihoz. Nekem mindenem volt a labda, reggeltől estig, hogyha volt időm rá, és nem a suli foglalt le, akkor, vagy az óvoda, akkor én biztos, hogy a labda az állandóan nálam volt.
Ugye Seregélyes nem messze van Székesfehérvártól, ott figyeltek föl rád, vagy te jelentkeztél be?
Ugye Seregélyesnek igazolt labdarúgója voltam Serdülőben, és pont egy bajnokságban voltunk a Videótonnal. Játszottunk velük egy bajnoki mérkőzést, és akkor szóltam szüleimnek, hogy hát keressék meg ott az egyik illetékest, aki ezzel esetleg tudna foglalkozni, mert én szeretnék feljebb lépni, és ugye a Videótonba focizni. Nekem gyerekkoromban is minden vágyom az volt, hogy Videóton futballista legyek. Ugye én, nekem volt szerencsém végigkövetni a 85-86-os UEFA csapatot, tehát én azokon nőttem fel, tehát én, nekem minden vágyam és az volt, hogy egyszer azon a pályán pályára léphessek, ők voltak a példaképeim.
De hát azért sokan voltak, akik szerettek volna eljutni odáig, de nem sok embernek sikerült.
Hát nagyon sok lemondásról jár, az biztos, nagyon sok munkával jár, tehát az én életemben, főleg a gyerekkori életemben azért a nyári szünidők azok is ugyanúgy edzésekkel teltek, illetve azokkal a foglalkozásokkal, ami előre segítette az én pályafutásomat. Persze ehhez kellett egy alaptehetség is, illetve én úgy gondolom, hogy megvolt ez a kellő szorgalmam, meg alázatom, hogy én mindent megtettem azért, hogy NB1-es labdarúgó legyek.
Akkor is Drazsé volt már a beceneved?
Így van, ezt még kiskoromban, gyerekkoromban az iskolában az osztálytársaim ragasztották rám. Azt hozzá kell tennem, hogy nagymamám a helyi takarékszövetkezetnél dolgozott, mint takarítónő, és reggel nekem iskolában, amikor mentem, akkor útba esett, mindig ő már ott várt engem egy-egy zacskó cukorral, vagy egy kis édességgel, és legtöbbször ez a Drazsé nevezetű cukor volt, ami most már alig lehet kapni szinte, és ugye ez az egyik kedvencem lett. Vittem, ugye látták a gyerekek, megkínáltam őket, és valahogy rám ragadt ez a Drazsé becenév.
Mondtad, ugye sok lemondással járt a foci, azért a tanuláshoz ment?
Általános iskolában nem voltam rossz tanuló, 4-es, 5-ös között mozogtak az átlagaim. Aztán utána, ahogy ugye középiskolában több középiskolát is elkezdtem, de aztán úgy alakult a foci pályafutásom, hogy nem tudtam igazából összeegyeztetni a kettőt, és mindig halasztottam, hogy majd ezt, majd azt, majd akkor, majd, hogyha majd egy estén elvégzek valamit. Aztán valahogy ezzel fölött így átsiklottam, mert a foci pályafutás úgy alakult, hogy az igazából az kitette az egész életemet.
Végig jártad a Szamár létrát?
Végig. végig, ugye Fehérváron 12 éves koromba kerültem oda, ott végigjártam a Szamárlétrát, azt kell, hogy mondjam, hogy elég fiatalon tanulmányi szerződést kaptam 16 évesen, tehát láttak bennem potenciát, és ugye 18 évet még nem töltöttem be, akkor már profi szerződést ajánlottak, ugye akkor még kiskorúként nem írhattam alá, a szüleimnek kellett aláírni a szerződést.
Akkor lett az első ló?
Utána rögtön, igen.
Emlékszel még rá, hogy milyen ló volt, és hogy hívták?
Igen, emlékszem rá, egy deres félvér ló volt, amit Klárikának hívtak.
És mi történt vele?
Ezt hadd tegyem hozzá, hogy utána volt rögtön rá egy két hónapra a következő ló, ami még a mai napig megvan. Tehát most úgy képzeld el, hogy az idén májusban fogja tölteni a 27. életévét.
A lovaknál azért ez már elég időskornak számít.
Hát ez már nagyon nagy időnek számít. Már a nyugdíjas éveit éli, úgyhogy ő most már félre van rakva, csak karámozzuk meg, még tényleg igazi családtag.
És a foci mellett volt idő arra, hogy foglalkozz vele, vagy ki gondozta?
A család, tehát még apám élt, illetve az öcsém, ők foglalkoztak igazából, őket ettek, itattak, trágyáztak, csinálták azokat a dolgokat, amiket megkívántak a lovak, illetve ugye ha szabad időm engedte, a hétvégén egy-egy nap volt szabadunk, akkor biztos, hogy én is nem aktív, illetve azt mondom neked, hogy aktív pihenéssel töltöttem, ami azt jelenti, hogy a lovakkal foglalkoztam én is.
Tehát ezeket gondolom jártatni kell, meg ahogy mondtad, mindenféle munkálatok vannak vele.
Így van, hát tanítani kell, azt hozzá kell tenni, hogy ugye mi előszeretettel foglalkozunk azzal, hogy bekocsizás, betanítás, tehát azért az más munkát igényel, az sokkal nagyobb energiát kell belefektetni, és az hosszadalmasabb. De mi erre vagyunk ráva, most már évek folyamán meg lettek azok a tapasztalatok, hogy tudjuk ezt minél hamarabb elérni, illetve nagyon sok olyan fogat, lovat tanítottunk már be, amelyikeket értékesítettük, eladtuk, és több megyében is már versenyeznek velük.
Na de vissza akkor a focihoz, ugye megvolt az első ló. Mikor volt az első NB1-es meccsed?
Az első NB1-es meccsem az 94. szeptemberében talán a budapesti Honvéd ellen, ha jól emlékszem. Kikaptunk 3-1-re, ha jól emlékszem, és még Bánfi a Honvédban ilyen nevek játszottak. Én, mint fiatalként, azt sose felejtem, akkor még volt ez a hétvégi gól összefoglalók, és volt ez a rovat benne, hogy a bírónak nincs videója. És rögtön az első mérkőzésemben volt egy olyan szituáció, ami 11-es lett, végülis abból rúgtuk a szépítő gólunkat. Ellenem szabálytalankodott a Bánfi Jani, de a videózásból kiderült végül is utólag, hogy nem volt 11-es, nem ért hozzám, hát eljátszottam, befújták, ebből szépítettünk.
Te voltál a csapat agya, úgymond?
Hát azt kell, hogy mondjam, végig az utánpótlásban is, amelyik csapatokba játszottam, tehát nagyon sokat építettek rám. Tehát én kimondott irányító középpályásként voltam elkönyvelve, ugye a játékomból adódóan is szerintem mondhatom azt bátran és mindenféle szerénység nélkül, hogy igenis a csapatnak az esze voltam.
Mikorra váltál biztos csapattaggá?
Hát elég komoly, mert én úgy emlékszem, hogy az első évemben rögtön 18 NB1-es mérkőzésem volt, tehát én azt gondolom, hogy 18 évesen az nem olyan rossz, és nem csak ilyen 5 percek, hanem azért nagyon sokat voltam kezdő, és csereként is pályára léptem. Aztán 19-20 évesen viszont már standard játékosként játszottam. Ugye 94-től 98-ig voltam a Videóton első csapatának a játékosa, és ez a 4 év alatt 3-szor játszottunk osztályozót. Tehát fiatalon megéltem és megtapasztaltam azokat a szenvedéseket, azokat a negatív dolgokat is, amiből pozitívan lehet kijönni, mert engem nagyon sok mindenre megtanított ez a 3 osztályozó.
És miért ilyen rövid időszak volt, hogy csak 4 év?
4 év után hát nem olyan körülmények voltak itt Fehérváron akkor sajnos, és akkor volt a másik fehérvári csapat, ugye, akit nagyon nem szerettek itt a Fehérvári szurkolók, a Gászszer, és akkor odaigazoltam, de azt hozzá kell tenni, hogy előtte minden évben megkeresett a Ferencváros az Újpestet, mindig volt, minden egyes átigazási időszaknál volt megkeresésem, de én mint vidéki srác, én valahogy nekem nem volt szimpatikus ez a pesti közeg, akkor még ugye teljesen más volt egy Újpest, egy Ferencváros, mint a mai világban, tehát ott azért meg volt a Fradi szív, tehát ott is azért próbáltak Fradi kötődésű, az Újpesten Újpest kötődésű játékosokat, de azért egy-két olyan tehetséggel vagy jobb játékossal próbáltak erősíteni a kereteket. Én nem szerettem volna felvenni még, és ezért vállaltam el a Gászernek a megkeresését.
Ugye tettél már egy célzást, hogy a Fehérváron nem nagyon szerették a Gászer csapatát. Hát kalandos volt az is, mert ugye a Gászer annak idején megye egyből indult még Gárdonyból, aztán utána végül is játszott Akaszton, tehát elég hányatott sorsú volt a csapat.
Hát otthontalan volt, mondhatjuk így is, az NB1-es szereplésében, de én azt kell, hogy mondjam, hogy megfordultam ugye Újpesten, Fehérváron, a Videótonnál, a Gászernél, tehát egy olyan közösség alakult ki ott, és annyira megvolt mindenkinek a saját kis reszortja és munkája, amit el kell végezni ahhoz, hogy az a csapat jól működjön, hogy a legjobb éveim voltak azok, az a másfél-két év, amit ott el tudtunk tölteni, mert sajnálatos utóbb ugye megszűnt a Gászer, és 2000-ben ugye Újpestre igazoltam, akkor úgy döntöttem, hogy bevállalom ezt a pesti kalandot, és nem is bántam meg.
Mielőtt még elmennénk Újpestre, azért én úgy vettem észre, meg azt is mondták a szurkolók, hogy te valószínűleg ez a vidéki srác létedből ered, hogy úgy mindenkivel szóba álltál, mindenkivel beszélgettél, tehát nem egy ilyen tipikus futballista voltál.
Nem, én a mai napig, tehát én nagyon büszke vagyok arra, amit elértem, és nagyon sok olyan ismerős, illetve olyan emberrel találkozok, akit személyesen én nem is ismerek, de ők tudják a múltamat, és még most is azt mondják, hogy megmaradtam ugyanaz a szerény falusi srác, ami voltam. Én úgy gondolom, hogy nem azon múlik, tehát emberileg is tudni kell ezeket a dolgokat kezelni. És attól, hogy én most NB1-ben vagy a válogatottban játszottam, attól még nem lettem más srác. Én itthon a faluhelyre is hazajöttem, ugyanúgy megismertem azokat az embereket, akikkel együtt gyerekeskedtem.
Na és akkor jött ugye ez az újpesti kaland, ez egy teljesen más világ volt.
Az egy teljesen más világ, az a pályafutásomnak a legszebb évét Újpesten tudtam produkálni, tehát olyan szezonom egyszer se volt, se a Fehérvárban, se a Gászszerben, tehát 16 gól egy szezon alatt, számtalan gólpassz, tehát az is ilyen 18-20 körüli gólpassz egy szezonban. Én úgy gondolom, hogy az mindenféleképpen magáért beszél.
Kinek osztottad ezeket a gólpasszokat?
Hát a Kovács Zoli, Herceg Miki, Korsós, volt a Granov, az Orescsuk, tehát nem volt egy Urbán Flórián, tehát mi nagyon sok gólt rúgtunk abban a szezonban az Urbán Flóriánnal, tehát ő belső védőként azt hiszem 15-5 gólig ő rúgta mondjuk a büntetőket, de nagyon sok gólt tudtunk rúgni, akkor ugye még a bajnokságban volt ez az alapszakasz, és akkor utána volt a felsőház, alsóház, Kisteleki volt a vezetőedzőnk, tehát ott is egy nagyon jó közösség jött össze, az alapszakaszt meg is nyertük, ugye pont előnnyel mentünk a rájátszásra, de aztán valami ott eltört, vagy valami csomó belejött a szerkezetbe, mert a rájátszásban már nem tudtuk megismételni azt a szép eredményeket, amit az alapszakasszal.
Ekkor jött a válogatottság?
Hát a válogatott meghívókat igen, Újpestből tudtam az első válogatottságomat. Hát négyszer szerepeltem igazából, Brazília, Wales, Japán és Makedónia ellen léptem pályára a válogatottba, de 15-20-szor is ültem talán a kispadon több edzőnél, és ugye Bicskei Bertalan, Gele Imre, Lothar Matthäusnál debütáltam, tehát azért volt benne részem. Egy picit kevés lemezt a négy számot, de azt hozzá kell tenni, hogy abban az időben azért egy Illés Béla, egy Dárdai, egy Lisztes, egy Sándor Tamás, tehát volt konkurencia, bőven egy Bárányi Zsoltit tudnék még mondani. Tehát azért, ezen a poszton azért elég sokan voltunk, és azért nem volt olyan egyszerű oda kerülni.
Tehát a brazilok ellen játszani az mindig nagy dicsőség, kevés játékosnak adatik meg.
Még a régi Népstadionban játszottunk, és egy óriási élmény volt. Egyetlen egy fájó dolog lehet az egészben az, hogy akkor már a felső karét biztonsági okokból nem engedték megnyitni, és ennek ellenére csak 30 ezer néző volt a mérkőzésen, de hát ez felejthetetlen volt számomra. Ugye Roberto Carlos, Ronaldinho, tehát egy ilyen nevek ellen játszani, azért én úgy gondolom, hogy az mindenkinek egy örökre szóló élmény.
Mondtad, hogy Újpesten volt a legjobb éved, de csak éved?
Igen, mert különböző okok miatt két éves szerződést kötöttünk, amikor leigazolt az Újpest, és hosszabbítani szerettek volna velem, de így utólag kiderülve a videóton akkor bejelentkezett értem, és olyan összeget ajánlott, hogy tehát az Újpest kapott a lehetőségen, és elfogadta a Vidinek az ajánlatát. Ebből adódóan ilyen másfél-két évre szűkült le az én újpesti szereplésem, pedig nagyon szerettem ott, és tényleg jól is ment a játék. Én úgy gondolom, hogy a szurkolók is elfogadtak. Tehát egy vidéki srácként azért nem mindenkit fogadnak el úgy, hogy esetleg egy mérkőzésen a nevét skandálják, vagy dalt írnak róla, de én ezt is el tudtam érni, úgyhogy ez egy óriási élmény volt.
De hát akkor vissza az anyaegyesületbe.
Így van, akkor kezdett Fehérváron kialakulni egy olyan társaságot, a Dobogó környékén voltak, illetve az anyagi háttér is úgy nézett ki, hogy rendeződik, és hát visszaigazoltam. Elég jól is szerepeltünk, ugye a Várhidi Péter volt az edző akkor, de a Dobogót nem tudtuk elérni sajnos, a nemzetközi kupába sem tudtunk odaérni, de az anyagi háttér az meg biztosítva volt, és ennek tudatában egy biztos klubként működött.
Ugye a Videoton elég sokáig nem tudott bajnoki címet nyerni, pedig hát mindig volt rá lehetőség, mert voltak jó csapatok. Mi volt ennek az oka, hogy nem értetek oda, a vidéki lét eleve?
Lehet, hogy ez is közrejátszott. Nagyon nagy volt a játékos mozgás mindig. Ha visszatérek még a 94-98-as időszakra, akkor szinte minden fél évben 5-8 játékos kicserélődött. Abban az időben még azért elég sok saját nevelésű játékos próbáltak az első kerethez oda tenni. Emlékszem rá, volt olyan év, amikor néztem egy csapatfotót, egy régi csapatfotót, hogy a csapatfotón a 20-valahány játékosból az 50-60% a saját nevelésű játékos volt, tehát a Videóton nevelésből kerültek oda NB1-be, akik aztán utána későbbiekben nem itt fejezték be pályafutásukat, hanem több klubokba eligazoltak, több másik NB1-es klubba is játszottak. Én azt gondolom, hogy az, hogy bajnoki címet akkor, tehát ez, szerintem ezek a rengeteg változás, a játékos cserék, meg egyebek, tehát meg egy vidéki csapatnak akkor nehezebb volt azért a bajnoki cím.
Neked a Vidiben is jól ment, úgy, mint Újpesten?
Voltak nagyon jó éveim, természetesen. Én azt gondolom, hogy ha most végignézzük a pályafutásomat, és arra gondolok, hogy a legendaként emlegetnek Fehérváron, a Videóton utolsó legendájának, akkor szerintem én letettem valamit itt Fehérváron. Illetve még most is megismernek az utcán, ha bemegyek egy-egy rendezvényre, vagy meghívnak, tehát az én nevemet azt azért még tudják, és ismerik, és a játékomból is elég jól, hogy mondjam. Tehát jó, elfogadják, és mindig mondják azt, hogy igen, még ez a középpályán azért ez.
Volt egy időszak viszont, amikor szakítottál nem csak a Videótonnal, hanem a futballal is.
Volt. Akkor megint elérte a Videótont ez a pénzügyi probléma, és akkor én úgy döntöttem, hogy de ez már húzódott ugye egy-két éve, és mindig csúsztak a fizetések, tehát nem kaptuk meg időben a prémiumról, nem is beszélve, és úgy döntöttem, hogy én, mint a csapat egyik húzóembere, hogy ezt nem vállalom tovább, mert így nem lehet teljes energiával és teljes tiszta fejjel odafigyelni a focira.
Ez mikor volt?
Ez 2005 környéke, valahogy így, és úgy döntöttem, hogy én befejezem a profi labdarúgást, mert akkor nagyon sok klub ilyen cipőbe járt, és más irányba próbáltam elindulni, tehát a civil életre próbáltam koncentrálni, de aztán úgy hozta az élet, hogy ez egy fél év vagy egy év után megfordult, és újra rendeződtek azok a dolgok, tehát hoztak olyan szabályokat, amik igazából a játékosokat képviselték, illetve egy kicsit a kegyeibe fogadták. De ne focit akkor se hagytam abba, hanem hazaigazoltam Seregésre, megyek kettőbe, itt rúgtam a labdát, edzésbe voltam igazából. Ez egy nagyon jó sztori volt, mert ugye 2006 januárjában igazoltam vissza a Videótonhoz, és ugye akkor még a Magyar Kupában álltunk, a Csertői Aurél volt a vezetőedző, és hát végül is fél évet fociztam itt Seregésen, igazából nem volt hosszú idő, és akkor nyertük meg ugye a Videótonnak az első magyar kupáját, és hát abban óriási szerepem volt, én úgy gondolom, mert ugye a Debrecen ellen az elődöntőben oda-visszavágos mérkőzésen ott 1-0-ra nyertünk az én gólommal, itthon 2-2 lett mind a két mérkőzésen, a mérkőzés legjobbjának választottak, és utána pedig jött a döntő a Vasas ellen, ahol gólpasszom is volt hosszabbításban, hosszabbítás után 11-esekkel végül is kiharcoltuk azt, hogy meg tudtuk nyerni a kupát. Hát ez egy óriási élmény volt, ami Fehérváron bennünket fogadott, illetve ott a központi téren az országalmánál, az egy örökre szóló élmény.
Na de hát azért az olyan elképzelhetetlen, hogy fél évre eljössz egy megye kettes volt talán akkor a seregé, és itt játszol, és visszamész, és ugyanilyen jó teljesítményt tudsz nyújtani az NB1-ben.
Hát amellett, hogy nem csak a nagy pályán, ugye én előszeretettem, mindig szerettem kispályázni is. Tehát amikor én visszaigazoltam seregésre, akkor folyamatosan jártam kispályás bajnokságokra is. Tehát igazából megvolt az a meccs terhelésem, hogy úgy mondjam, ha még nem is olyan szinten, mint a... De én úgy gondolom, hogy fél év alatt nem lehet leépülni annyira, hogy az ember ne tudjon visszarázkodni az NB1 ritmusába. Nekem ugye azért a tehetségem meg a technikai tudásom az megvolt ahhoz, hogy azt nem kellett nagyon csiszolgatnom, erőlétileg kellett egy picit utolérnem magam, de ezzel sem volt probléma.
Hát gondolom azért kis pályán ott sokszor rugdostak is téged, mert azt nehezen viselik, ha valaki ilyen spíler.
Hát ez hozzátartozik nem csak kis pályán, nagy pályán is úgy gondolom, de a pályafutásom alatt ez végig kísért mindig, sokszor volt követő emberfogás, ugye akkor még az NB1-ben nagyon sokszor kaptam olyan embert, aki végig a nyakamon volt. Ez hozzátartozik, ezt is tudni kell kezelni, de valahogy meg kell oldani, mert ebből jönnek ki igazán a jó játékosok.
Meddig tartott a profi pályafutásod?
2010. Tehát igazából egy 16 évet nyomtam a profiba. De én úgy gondolom, hogy még lett volna bennem pár év, de aztán ott is úgy alakult a dolog, akkor lett ugye a Videótonnak az első bajnoki címe, ugye a Mezei György féle edzői stábba bekerültem, és ott már ugye én csak edzéseken szálltam be meccseken, már nem mikor bajnoki címet szerzett a csapat, benn voltam az edzői stábba, akkor kacsingattam úgy az edzői pályafutás felé, ugye megcsináltam a kötelező edzői vizsgákat, UEFA B diplomát szereztem akkor, tehát próbáltam felépíteni már a pályafutásom után azt a dolgot, hogy mivel szeretnék foglalkozni, és hát ugye furcsa dolog ez is, tehát egy bajnoki címet nyerő csapat után, ami óriási élmény volt, és a Videótonnak az első bajnoki címe volt, menesztették a vezetőedzőt, utána köztük engem is, meg még egy, azt hiszem a Bodog Tamást, és akkor abban az edzői stábban még a Bekő Balázs volt, a Diszi Péter volt a pálya, vagy a kapus edző, és fél év alatt, tehát az egész edzői stábot menesztették. Hát ez is Magyarországon fordult elő, hogy egy bajnoki címet nyerő csapatból meg se várják azt, hogy a következő évben esetleg mi legyen.
És akkor mihez kezdtél? Maradtak a lovak, meg végig kísérted, azért tudtál versenyre járni, vagy foglalkozni velük így a 16 év alatt rendszeresen?
Igen, hát a foci mellől nem szakadtam el, tehát ott, hogy megszakadt ez az NB1-es pályafutásnak, vagy az edzői karrieremnek a dolga, tehát az utánpótlásba marasztaltak, ott ugye egyéni képzéseket gyerekekkel foglalkoztam, aztán a későbbiekben ugye az NB3-as stáb tagja is voltam, mint pályaedző a Diszlaci mellett, a Bíró Imi mellett, aztán mint vezetőedzőként is dolgoztam az NB3-ba, illetve párhuzamosan ugye eligazoltam megye egybe Sárosdra, ott pedig az első két év után lenyomtam 8 évet, mint játékosedző. Tehát még 42-43 évesen még megye egybe játszottam és rúgtam a bőrt, de én úgy gondolom, hogy még egy pár év NB1-be is lett volna bennem.
Igen, hát ugye nagy csatákat vívott akkor a Sárosda Gárdonyi csapattal itt is, ott is. Aztán emlékszem egy jelenetre, hogy éppen a fiam fogott téged ilyen követő emberfogásra, és kimentél a padhoz, hogy kérj egy kis vizet, és oda is elkísért, és mondtad, hogy legalább itt hagyjál már békén. Tehát neked ez nagyon rossz volt, hogy mindig így figyeltek rád.
Hát megyében ez még utána még jobban jellemző volt. Nagyon sok ilyen szituáció volt, például ez, amit most mondasz te is, ez így történt, de volt ez másik csapatoknál is, ahol ugyanígy követő emberfogást kaptam, és kijött velem a kisrác, és én ott megkínáltam őt is vizet, mondom, gyere, akkor így állt el is egyet. Tehát ezzel hozzá kell szokni, tehát azért most egy megyei focinál azt tudni kell, hogy nem olyan szintű játékosok, nem olyan képzettek, és mindig van egy-két olyan játékos, akit az edző úgy gondolja, hogy ezt rá kell állítani erre, mert ez a, ahogy te is említetted, a csapatnak az agya vagy az esze. Tudni kell vele élni.
Meg hát ugye a rúgótechnika, mert a szabadrugásoknál azért hát a megyébe biztos, de az NB1-be is féltek tőled.
Így van, hála Isten a rúgótechnikám az olyan volt, hogy nagyon rengeteget gyakoroltam. Tehát én edzések után nagyon sokat kint maradtam, órák hosszat, sokszor már a szertáros szólt, hogy gyere már be, mert már ő már menne haza. Én még mindig ott rúgdaltam kint a szabadrugásokat, vagy ha éppen nem is szabadrugást, akkor a falnak rúgdaltam a labdát, vagy ívelgettem be a félpályáról a labdát a kapuba, vagy tök mindegy. Elég sok gólt sikerült rúgnom szabadrugásból, NB1-ben is nagyon sok gólpaszt tudtam adni, oldalszabadrugások, szögletek, aztán a megyéről is ott is el tudom ezt mondani, nem is tudom Sárosdon hány gólom van olyan, ami szabadrugásból esett, vagy közvetlen én adtam a gólpaszt. Én ez volt a hivatásom, én azt szerettem, hogyha kiszolgálhatom a társaimat.
Sárosdon rengeteg néző volt, mert már csak miattad is kimentek.
Így van, és egy nagyon jó csapat volt, tehát egy nagyon jó kohézió, egy nagyon jó vezetőséggel, akik mindent megteremtettek ahhoz, hogy megyei szinten egy jó brigád legyen. Az első három évünkben háromszor másodikak lettünk a megy egyes bajnokságban, mindig volt vagy a Velence, vagy a Gárdon, vagy az Iváncsa, mindig egy-egy ponttal lemaradtunk a bajnoki címről, és hát aztán utána ugye kezdett kicserélődni a társaság, jöttek a fiatalok, egy kicsit átváltozott, átalakult a dolog, de folyamatosan próbáltuk az utánpótlást, ott egy kicsit jobban belemelegettem az edzősködésbe, illetve figyeltem az utánpótlásban tevékenykedőket is. Ebből adódóan ugye próbáltuk felépíteni az utánpótlás rendszerünket, és a fiatalokat felhozni az első csapathoz.
És akkor most beszéljünk a lovakról, mert ugye ezt mindig elfelejtettük itt azért a foci közben, hogy az a 16 év az hogy zajlott? Ez ilyen, mindig ilyen dédelgetett álom volt, vagy akkor is jártam már mondjuk versenyezni?
Hát ez csak egy dédelgetett álom volt. Mindig az volt a vágyom, hogyha abba hagyom a profi pályafutásomat, akkor már én szeretnék, igazából úgy készültem is, hogy a fogadhajtással foglalkozni. De hát aztán ugye abba hagytam, de aztán anyagilag nem tudtam megengedni azt magamnak, hogy a focitól elszakadjak, mert csak ez volt a kenyérkeresetem igazából, és azt hozzá kell tenni, hogy ez egy elég költséges sport. Tehát nem tudtam ezt megengedni, és akkor még ugye játszottam ugye Sárosdon, mint játékosedző, ütköztek a versenyek. Tehát szombaton volt, vagy hétvégén, vasárnap volt a Sárosdi mérkőzés, ugyanúgy a hétvégén vannak a fogadhajtó versenyek is, ütközött a kettő, tehát nem tudtam egy seggel két lovat megölni, hogy mondjam, és ebből adódóan még nem tudtam elkezdeni. És most két éve tudtunk igazából olyan szintre jutni, hogy el tudtuk kezdeni a fogadhajtó versenyt aktívan.
Azért, ha itt szétnéztem, amikor bejöttem, meg mesélted, hogy olyan másik hely is, ahol még istállók vannak, most milyen állománnyal rendelkezel?
Most per pillanat a családnak van 14 lova, ezekkel foglalkozunk, ezeket van köztük nagyon sok csikó, amit tanítunk, többség már itt született nálunk, és próbáljuk felépíteni a jövőt. Vannak terveink a jövővel kapcsolatban, tehát még szeretnénk a fogadhajtásban még jobban egy kicsit belemelegedni. Nem azt mondom, hogy vérmes reményeink vannak arra, hogy esetleg A vagy B kategóriába versenyezünk, nekünk a C kategória az bőve kielégíti a fogadhajtáshoz való szeretetünket, illetve ez a legnépesebb tábor is, a legtöbb versenyt ugye ebbe a kategóriába szervezik, és így szinte azt kell, hogy mondjam, hogy ha megtehetjük, akkor szinte minden hétvégén tudnánk versenyre menni.
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport